Egy. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kollai István, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, és Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A legfrissebb hírek Csehországból úgy szólnak, hogy Miloš Zeman cseh államfőt ezentúl csak az látogathatja meg a prágai központi katonai kórházban, aki erre az elnök kezelőorvosától, egyébként a kórház parancsnokától előzetes engedélyt kap. Azért hozták ezt az intézkedést, mert az elnöki iroda vezetője csütörtökön az orvosok tudta nélkül bevitte az elnökhöz a képviselőház elnökét, és a látogatáskor állítólag nem volt ott senki. Mi folyik Csehországban most?
Hát, Mészáros Antal. Választások után egy sajátos helyzet alakult ki. Miloš Zeman köztársasági elnök egészségi állapota már korábban megromlott, és aztán a választások utolsó választások utáni napon, vasárnap bekerült a kórházba, és ellentmondásos hírek érkeznek az állapotáról, viszont össze kell hívni a képviselőház alakuló ülését a választások után 30 nappal, és tulajdonképpen ez történt ma, hogy a köztársasági elnök ellenjegyzésével, vagy aláírással összehívták november 8-ára a képviselőház első vagy alakuló ülését, viszont ezzel kapcsolatban felmerült az a kétség, hogy a köztársasági elnök vajon olyan állapotban van-e, hogy ezt megtehette.
Szenátus Alkotmányi Bizottságának elnöke jövő hét kedre hívta össze az Alkotmányi Bizottságot azzal kapcsolatban, hogy az elnök alkalmas-e a feladatai ellátására. Ez még egy korábbi hír, a mostani aláírás előtti információ. De lendít valamit az alakuló ülés összehívásán az, ami most történik?
Az a nagy kérdés, hogy vajon a választások után a köztársasági elnök azért nem volt-e aktíva, mert tényleg nem tudja ellátni a feladatát, de ha nem tudja ellátni a feladatát, akkor hogyan történhetett az, hogy mégis összehívta, vagy ellátta kézjegyével a képviselőház alakulőülésének az összehívását, ellentmondásos hírek érkeznek.
És talán,
Kulla István.
Igen, talán annyit tennék hozzá, hogy az még erősíti az ügynek a politikai erejét, vagy jelentőségét, hogy Zeman elnök, most kicsit leegyszerűsítve, Babis párti volt, tehát legalábbis inkább az a Andrej Babissal szimpatizált, és az, hogy a választások előtt, vagy nem tudom, Andor, hogy ezt így eléggé kifinomult állításnak tartod, de talán így lehet mondani, mindesetre a választások előtt neki volt egy határozott mondata, hogy ő azt fogja megnevezni, ezt a pártot fogja kormányalakítási tárgyalás, vagy joggal megbízni, amelyik megnyeri a választást.
És ugye, ez Babis pártja.
Ugye,
ha pártot veszünk, akkor ő kapta a legtöbb mandátumot, nem?
Hát ez most így, ezen lehet vitatkozni.
Ha nem koalíciót kezdünk el számolgatni.
Igen, tulajdonképpen ez volt a választások utáni első egy-két napnak a nagy kérdése. Tulajdonképpen emiatt kicsit úgy is fogalmazhatunk, hogy mindenki győztesnek hirdette magát. Ugye maga Andrej Babis is választások után rögtön azt mondta, hogy megkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat. Azóta már ez azért ilyen határozottan nem hangzik el. És tényleg mindenki úgy értette, hogy mivel Miloš Zeman Babis szoros szövetségese, ezért nem azt fogja nézni, hogy egy pártokból álló, három pártból álló koalíció több szavazatot kapott, mint az anó, hanem arra fog hivatkozni, hogy az anó az a politikai párt, ami a legtöbb szavazatot kapta, és ezt még ráadásul ugye az is bonyolítja, hogy tényleg 36 ezer körüli szavazat volt a különbség a győztes koalíció és az anó között, és a szavazatok vagy a mandátumok elosztása úgy alakult, hogy hiába kapott ez az együtt, magyarul együtt Csehűz Polu nevű koalíció több szavazatot, mint az anó. Az anónak mégis 72 mandátuma van a parlamentben, vagy a képviselőházban, a Spolunak pedig 71. Tehát ez is egy újabb érv lehetett volna ahhoz, hogy, hogy miért Andrej Babist kéri fel kormányalakításra.
Nem szigorúan striktek a cseh szabályok arra, hogy a köztársasági elnöknek mit kell néznie, amikor kormányalakítási megbízást ad? Szabad keze van magyarul?
Igen, azt kell néznie, hogy a választások eredménye alapján ki az, akit ki az, akiben látja azt, hogy egy olyan kormányt fog tudni létrehozni, amelynek esélye van a képviselőházban többséget szerezni.
Ez egy politikai Igen. matematika kérdése, meg szövetségkötési képesség kérdése, nem?
Igen.
Kolla István.
Igen, ez valóban alapvetően politikai matek kérdése, csak annyiban volt jelentősége ennek, hogy azért akire a kormányalakítási tárgyalási jogot adja, annak akkor utána a politikai manőverezési lehetősége van, ha más nem időhúzni. És azért volt jelentősége Zeman e kijelentésének, hogy ő a győztesnek fogja adni a kormányalakítási jogot, mert ezzel jelezte azt, amikor már jöttek a felmérések, a közvéleménykutatások a választások előtt, akkor az a kép rajzolódott ki, hogy ezt Babis meg fogja nyerni, de hogy nagyon gondja lesz azzal, hogy kivel kormányozzon. És hogyha mondjuk a második, meg a harmadik helyezett elkezd összeállni, akkor ők jelentkezhettek volna, hogy hát mi már tudnánk koalíciót alkotni, és Zeman ezzel egy kicsit ráerősített a várhatóan győztes Andrej Babisra, még a választások előtt, hogy ne ugráljatok, én neki fogom adni a jogot, és lesz majd ideje esetleg valakit közületek, mármint a többi ellenzéki párt közül valakit meggyőzni, vagy maga mellé állítani, vagy csak úgy húzni, úgymond az időt, mert ugye múltkor is nagyon hosszúak voltak a cseh koalíciókötési tárgyalások, de csak annyiban aztán a kép zavarosabbra sikerült, hogy a közvéleménykutatások ellenére, vagy azokkal végül is ellentmondva, végül is Andrej Babis nem tudta ezt azzal a pár százalékos előnnyel stabilan megnyerni, hanem valójában néhány tized százalékkal. Én merném azt kijelenteni, hogy elvesztette, hiszen volt egy lista, ami erősebb volt nála. Az igaz, hogy három pártból áll, tehát lehet azon teljes joggal lovagolni, úgymond, hogy az övé a legerősebb frakció, meg ő vitte be a legtöbb mandátumot, de az a tiszta képlet, hogy ő meg fogja nyerni a választást, és nehéz lesz, de majd próbál keresni magának a koalíciós partnert, ez felborulni látszik olyannyira, hogy valójában azért a második meg a harmadik helyezett párt, ez a bizonyos együtt, és az őszt követő, és a harmadik helyen lévő polgármesterek meg kalózok szövetsége, ők meg így hát a fele tendálnak, hogy ők valahogy összeállnak. Nekik ugye 108 mandátumuk lenne a 200-ból.
Leragadva még egy picit a technikai, de úgy tűnik, hogy fontos részleteknél, hogyha azt innen Budapestről elfogadjuk, hogy összehívta a képviselőház ülését az elnök, akkor neki mikor kell kormányalakítási megbízást adnia? Mert eddig annyit mondott, állítólag, ezt Babistól tudjuk, hogy majd megfelelő időben fog neki kormányalakítási megbízást. Az micsoda?
Hát ennek igazándiból időhatára nem nagyon van. Tényleg Csehországban nem szokatlan az elhúzódó kormányalakítási tárgyalás. Hát volt már olyan, hogy a júniusi választások után csak a következő év elejére lett kormány. És tényleg azért ebben az időhúzásra játszás is szerepet játszik. Most igazándiból egy kicsit azt is gondolhatjuk, hogy arról van csak szó, hogy át kell gondolni, hogy érdemes időt húzni, hogy ha húzzák az időt, Andrej Babis akkor fogja tudni egy életképes valamilyen koalíciót létrehozni, mert hát három lehetőség van kormányalakításra, háromszor próbálkozhat az, akit megbíznak kormányalakítással, de az a kérdés, hogy egyáltalán előfordulhat-e olyan lehetőség, hogy Andrej Babis vagy az ANO össze tud hozni egy koalíciót, mert itt csak az egyik oldala a dolognak, hogy néhány 10%-kal kevesebbet kapott az annual választáson, az annál az sokkal fontosabb, hogy nincs kivel koalíciót kötni. Ugye a győztes és a harmadik helyezett ellenzéki koalíció már megkötötte a koalíciós szerződést, kormányalakításra készül, nem tárgyalnak Babissal, és Babis, vagy az ANO egyik szövetségesen lépte át már szövetségesen sem lépte át a képviselőházba jutás küszöbét. Tehát a lehetséges koalíciós partnerek kívül maradtak a képviselőházon.
De olyat azért már láttunk a politikában, hogy politikusok meggondolták magukat, és egy megfelelő ajánlatot mérlegelve mégis másképp döntöttek, mint ahogy azt korábban mondták. Tehát ilyen esélye nincs Babisnak, hogy összeszed annyit, amivel mégiscsak tud.
Az eredményeket látva én úgy vélem, hogy nincs. A választások előtt felmerült ez a lehetőség. Arról beszéltek, hogy az ANO megnyeri a választást, második helyre fog bejutni ez az Együtt, vagy Spolu nevű koalíció, és az ODS-t esetleg le lehet választani, a Polgári Demokrata Pártot le lehet választani erről a koalícióról, és vele, illetve a még bejutó valamilyen korábbi koalíciós partnerre esetleg lehet egy kormánykoalíciót, vagy hát konkrétan a Szociáldemokrata Pártra gondolok, lehet egy többséget szerző kormánykoalíciót létrehozni. De mivel a közvélemény kutatásokhoz képest megfordult az eredmény, az ODS-nek egyáltalán nem érdeke, mert így is úgy is kormányra kerül, és az így is kormányra kerül, és ez azt jelenti, hogy győztesként kerül kormányra a szövetségeseivel egy.
Az még nem mindegy.
Igen. Én még annyit hozzátennék, hogy valóban én is nem látom ebbe már a politikai racionalitást, azért a nagy időhúzásban ez talán valami szalmaszál a való kapaszkodásnak lehet már csak nevezni, mert két dolog szerintem gyengíti Babisnak azt a lehetőségét, vagy esélyét, hogy ő valakit is leválasszon erről a tömbről, mert végül is a kérdés az kicsit ez is volt, hogy vajon ő képes ebből a 5 pártból, ami kormány alakításra végül is készen áll, valakit leválasztani. És az egyik az, hogy Babis azért végső soron valamilyen szempontból ezt lehet mondani, hogy a koalíciós partnereit kicsit ő is ledarálta. Nem véletlen, hogy kiestek a kommunisták és a szocdemek, akik a koalíciós partnerei voltak, mert ugye hát van ez a fajta predátor politikus típus, aki pont a koalíciós partnereit nek a szavazóira rámegy, vagy rától valami ügyeket, tehát aki annyira egyedül vagy központosítottan akarja mondjuk a kormányt vinni, hogy végülis politikai kicsit ki tudja végezni, akkor a feleit, illetve annyira karakteres, akár már karizmatikus, akár valakinek a szemébe, hogy a koalíciós társak nem jutnak úgymond levegőhöz, nem tudják tematizálni magukat. Tehát ugye kicsit engem a szlovákiai Robert Fico kormányzó társaira emlékeztet a Babis koalíciós társainak az elsorvadása, akik emellett az ő általa felépített média kép, meg kormányzó képesség mellett nem jutottak levegőhöz. Tehát szerintem reálisan, aki bejut a parlamentbe, az nagyon-nagyon a tűzzel játszik, hogyha ő Babis mellé kis segítőnek, apródnak odaáll egy kormányba. A másik meg az, hogy amennyire figyeltem így a kampányt, ugye Babisnak ilyen szófordulatai voltak, hogy 5 ellen az 1 ellen, hogy ő küzd az ötök ellen. Tehát én kicsit az volt az érzésem, hogy ő egymásra is tolta ezeket a pártokat, azzal, hogy ennyire magát úgymond egy ilyen anti-establishmentként próbálta pozícionálni. Végülis Babisnak ez az egész karrieréhez hozzátartozik, hogy ő egy ilyen elitellenes elitet próbál képviselni, vagy megszemélyesíteni. És bár azt mondtam, hogy ez a két ok, szerintem van még egy harmadik ok, ami gyengíti a Babisnak bármiféle mozgásterét, hogy amit ő nagyon felépített a kampányban, ez a bizonyos kalózokkal szembeni harc. Tehát a kalózokat egy ilyen ellenpólusként építette föl. Ugye ez a kalóz, ez hát azért nem volt egy ilyen kérdés, hogy ez most olyan, mint a kétfarkú kutyapárt-e, valaki egyszer kérdezte, és inkább én az LMP-hez sorolnám közel, de itt Andornak nem tudom.
Szóval eljött az idő, hogy tisztázzuk, hogy ki kicsoda a cseh politikában. Kezdjük, kivel érdemes most kezdeni, Babis pártjával? Kezdjük vele, mert mégiscsak az kapta a legtöbb mandátumot. Milyen párt az ANO?
Hát, centristának szokták nevezni, ilyen centrista politikai párt, ahol Amiben tényleg az az érdekes, hogy bár két ciklust is eltöltött kormányon, mégis folyamatosan meg tudta őrizni azt a képét, hogy a politikán kívüli erő lenne. Hát folyamatosan ez az volt a kampány, vagy a párt szlogenje, hogy mi nem vagyunk politikusok. Ugye maga Andrej Babis is magát egy üzletemberként, menedzserként jellemezte. És hát egy ilyen centrista liberális pártról beszélhetünk.
Igen.
Kulla István.
Hogyha hozzátehetek néhány dolgot, vagy megjegyzést, hogy érdekes, hogy az anno ugye azt jelenti szó szerint, vagy azt jelenti, hogy igen, de valójában ez egy rövidítés, az elégedetlen polgárok szövetsége. Tehát ez szerintem sokat kifejez abból, hogy Babis hogyan próbálta fölépíteni a maga pártját és karrierét, hogy ő egy ilyen nép elégedetlensége épített a 2010-es évek első felének csődöt mondó cseh politikai rendszerével szembeni ellenézésre épített, hiszen akkor olyan sok volt a korrupciós ügy, a pártok egymással nem csak, hogy marakodtak, hanem szép lassan kiderültek olyan súlyos korrupciós ügyek, akár maffianisztikus összefonódásnak is akár lehet nevezni, amiben ő annak ellenére, hogy ő maga is gazdag, és ilyen szempontból az oligarcha címkét is rá lehet tenni, mégis magát egy ilyen kívülállóként tudta meghatározni, és nagyon tudatosan fölépítette a maga imidzséről azt, hogy ő egy nagyon jól menő üzletember, neki semmi szüksége nincs a politikára, ez egy ilyen...
Nem onnan akar lopni.
Így is lehet mondani, ez neki egy passió, vagy egy kereszt, egy önként vállalt kereszt, és máig ez a népszerűségéhez hozzátesz, hogy hát ez a Babisunk, ez végül is ezt miért is csinálná? Hát nyilván nem azért csinálja, mert ebből akar meggazdagodni. Úgy,
drága idejét az ország érdekében áldozza föl. Mindjárt ezt lehet így foglalni.
Igen, és ez a kampányban is előjött, tehát azért az fontos, hogy István mondta, hogy ez egy ilyen Babis és a többiek harcként épült fel a kampány, de ezt Andrej Babis kezdeményezte, hát egy ilyen anti-Babis szavazást, és ott is a kampányban is többször kijelentette, hogy ha nem nyer az anó, nem tud kormányt alakítani, akkor ő kivonul a politikából. Ő nem fogja folytatni, visszamegy az üzleti életbe, és ezzel hát tulajdonképpen nem az anó szavazóit, hanem az ellenzéki koalíciók szavazóit mobilizálta. Most már azért más a véleménye, most már kezd általános vélemény lenni az anónál, hogy ellenzékbe fognak vonulni, vagy ellenzékbe kell vonulniuk, és most már azért Andrej Babis is a parlamenti, vagy a képviselőházi ellenzéki politizálás fontosságát hangsúlyozza.
Egy személyes párt? Tehát az a Babis párt, az anó?
Hát tulajdonképpen igen, és mondjuk az egy fontos vonás, hogy igyekezett Babis a kormányba az anóból elsősorban hát szakértőket szerepeltetni, nem pártpolitikusokat.
Igen, ezt én is ezt emelném ki, hogy egy one-man show végül is az ő pártja, de mégsem annyira egy személyi központú, ilyen vezér központú párt, hogy maga mellé nem csak szavazó gépeket és olyan embereket próbált szerezni, akik csak megnyomják a parlamentbe a helyes gombot, hanem igen, a szakértőket is. Tehát azért ilyen szempontból egy komolyabb csapatépítés volt körülötte, és ez is hozzátartozik az imidzséhez, ugyanis azt is sokszor elmondta, hogy végső soron ő nagyon jó cégvezető, és hogy hát értehez, hogy ő jó menedzser, és össze tud rakni jó csapatot. Tehát ő nem, ilyen szempontból volt benne egy magabiztosság, nem félt attól, hogy egy sikeres miniszter, vagy valamiféle pártember körülötte az ő karizmáját, vagy népszerűségét azt csökkenteni. De egyetetek Andorra, hogy szerintem iszonyú baklövés volt a részéről ezt bemondani, hogy ő abba hagyja a politizálást, ha nem lesz miniszterelnök, mert igazából valahogy, mint ha nem érezte volna, és föl is kaptam a fejem, amikor ezt olvastam, hogy azért olyan nagy elégedetlenség van vele szemben egy ilyen középosztálybeli körben. Én egyébként, centrista populistának mondanám, tehát azzal az én vagyok mindenki ellen, én ellenem harcol a világ, tehát ez annyira erős nála, hogy hogy ezzel végsősorban egy ilyen középosztállyal való kapcsolat, tehát elég elvesztett, azt kell mondjam, tehát hogy olyan nagy tüntetések voltak, amik végsősorban ellene irányultak, vagy az ő politikáját kritizálva, amik a rendszerváltás óta talán nem voltak ilyen nagyok, vagy még számszegek, talán azt is felülmúltak, én ezt nem is tudom, de nagyon nagy tüntetések, és a prágai eredményeken is látszik, hogy csak harmadik lett. Tehát, hogy szerintem ez sokakat mozgósított ez, hogy na, hát akkor küldjük nyugdíjba Andrej Babist.
De mi a baja a középosztálynak Babissal? Hát ő is valamikor nyilván a középosztályba kezdte, és onnan gazdagodott meg szorgalmas munkával. Mert nem így volt?
Nem tudom, hogy most én kezdjem-e a választ, de amennyit én a Babisról tudok, az annyiban ellentmond egy cseh. Hát itt a középosztály ugye nagyon tág fogalom, és azt ideológiailag és másfajta törésmodalakkal azért sokszor keresztbe van metszve, tehát nem mindig lehet erről így egységes fogalomként beszélni, de ami máig ugye a cseheknél nagyon fontos, hát lényegében az, hogy ő egy kommunista nomenklatúrának volt a tagja. Tehát szereti magát beállítani, Babis egy ilyen távolról jött ügyes üzletembernek, de ő nem az, mint mondjuk a szlovák államelnök volt, aki kiment Amerikába kereskedni, többször elvesztette pénzét és hazajött gazdagon, hanem ő Marokkóba, vagy talán valahol Észak-Afrikában volt csehszlovák kiküldött diplomata, egy ilyen STB-s, tehát egy ilyen folyton ott van az ügynök múlt mögötte. Valójában a pozsonyi iratok azt mutatták, hogy ő ügynök volt, ezt máig nem ismeri el, de azért máig ez a szlovák, vagy a cseh középosztályban az, hogy valaki a normalizáció utáni rendszerrel ilyen szinten együttműködött, az egy eléggé vízválasztó. Ezt nem mondom, hogy nem lehet a cseh társadalomban népszerű, hiszen Miloš Zeman is egy posztkommunista politikus, hát ez nem azt jelenti, hogy teljesen egy népszerűtlen emberi válik, csak hogy bizonyos körökben ez emészthetetlen máig. Tehát szerintem jobban, mint nálunk Magyarországon. Nekem mindig az volt az érzésem. A másik pedig az, hogy hát valójában azért ez az outsider jelleg, ez nem annyira igaz. Tehát, hogy ez egy felépített dolog. Tehát ő ugye Csehországnak a negyedik leggazdagabb embere. Ő sem innovációból nem úgy gazdagodott meg, hogy startupot alapított, hanem végsősorban az állammal való, a posztkommunista rendszerváltás utáni összerogyó állammal való különféle zavaros bizniszek révén nagy vegyipari és mezőgazdasági beruházásokhoz érdekeltséghez fért hozzá. Van egy olyan számítás, ami szerint Csehország termőföldjének 1%-a az ő kezén van. Tehát ő igazából inkább egy ilyen, tehát ugye ez a vörösbárónak is lehetne akár nevezni.
Ki a második legfontosabb a cseh politikában? Andrej Babis nevét mindenki fújja Magyarországon is. Ki a második, akinek a nevét nem fújjuk? Nekem se jut eszembe, hogy ki a második. Jó, mi lesz Zemanét is, de hát az, ő az elnök.
Hát ez tulajdonképpen most formálódik.
Mészáros Andor.
Anó 30% körüli eredményeket ért el. Ez a cseh politikai életben óriási szám. Tehát az egyharmadnyi szavazat megszerzése ekkora támogatottságú politikai párt ritkán volt, vagy talán még nem is volt. A második számú vezető, vagy második számú politikus, ez most már valószínűleg a győztes koalíció vezető párt elnöke, Petr Fiala, aki a kampány alatt, illetve a mostani eredménnyel óriási eredményeket ért el, óriási népszerűségnek örvend. Nem úgy indult, a túlzás azt mondani, hogy egy jelentéktelennek tartották, de az ODS, a polgári demokrata párt, ugye a valamikori a 90-es évek nagy jobboldali pártja, amely a függetlenné vált Csehországot irányító egyik legnagyobb párt volt, a Václav Klaus pártja, a 2010-es évekre összezsugorodott, tulajdonképpen kis párt lett, nagyon sokszor fennállt ez a veszély, hogy kiesik a képviselőházból, és végleg eltűnik, és a kis pártá vált ODS elnöke lett Petr Fiala, egy egyetemi professzor, történész, aki hát ennek a választásnak tulajdonképpen a hőse lett. Hát egy olyan pártot tudott győzelemre vinni, amiről pár éve már lemondtak.
Ki a harmadik legfontosabb? Kolla István.
Hát ez egy jó kérdés, mert ugye két koalíció volt, amelyik a választásokra összeállt, tulajdonképpen tényleg ilyen anti-Babis koalíciónak nevezhetjük, egy jobboldali, az emlegetett ODS, a kereszténydemokrata unió, és egy az ODS-ből kivált politikusok által létrehozott a 2009-re tervezett, előrehozott választásokra létrehozott Top 09 nevű kispárt, és egy másik, amit hát néha baloldalinak is szoktak nevezni, de inkább egy a kalóz, ilyen zöldpárti, és tényleg Istvánnak igaza van, hogy az LMP-hez hasonló politikai formáció lehet. A SPOLU együtt koalíció, ami az, mondom, az ODS, a KDU, vagy a Kereszténydemokrata Unió és a Top 09 koalíciója, ott biztos, hogy Petra Fiala az, aki megnyerte, vagy aki ennek a vezetője lett. Viszont a másik koalíció esetében mindenféleképpen meg kell a cseh választási rendszernek egy olyan sajátosságát említeni, hogy a választópolgárok pártlistákra szavaznak, de vannak úgynevezett preferencia szavazatok, tehát mindenki maximum 4 olyan politikust kiválaszthat a pártlistáról, aki neki a legszimpatikusabb, és ők felülre kerülhetnek a pártlistákon. És bár tényleg a kalóz és a polgármesterek pártjának a koalíciójából a kalózpárt volt az ismertebb, de ezeket a preferencia szavazatokat most elvesztették. Ezen megy a vita, hogy vajon miért vesztették el, hogy a szavazóiknak nem magyarázták el rendesen, hogy karikázzák be a neveket.
De nem tegnap óta van nyilván a preferenciális szavazás Csehországban. Nem csináltak még egyszer se?
Igen, a kampányban nem hangsúlyozták eléggé, hogy ha elmennek a szavazóik szavazni, és ott kifejezetten keressék a listán a kalózpárti neveket, azokat karikázzák be, mert máskülönben, ha ez nem történik meg, akkor a polgármesterek pártja fog előre kerülni. Ez történt, és végül is csak 4 mandátumot szerzett a kalózpárt, amely azért nagy reménysége volt, vagy nagy innovációja volt a cseh politikának, mondjuk Prága főpolgármesterét adják például.
Csak nehogy nyugodni a kérdés, miért kalózpárt? Volt a kalózpártiságnak egy konjunktúrája néhány évvel ezelőtt, ez még az?
Ez még ahhoz tartozik, ha jól tudom, hogy talán a svédek...
Igen, és skandináv országokban kormányzati, meg önkormányzati pozíciókat sorra hoztak.
Ez egy ilyen anti-establishment, megint csak, hogy a létező politikai berendezkedés elleni, vagy azzal szemben álló szavazatokat próbálja összegerebézni, gyűjteni, akiknek nem felel meg se kormány, se ellenzék, illetve valahogy azt mondanám, hogyha nagyon így távolabbra akarjuk indítani, hogy a meglévő vágányról próbálja valahogy a politikai kultúrát kizökkenteni. Én nem vagyok a kalózpártoknak általában egy ilyen szakértője, de azért nekem azt magyarázta egy cseh politológus, hogy ez a kalózpártok spektrumán az az egyik legkomolyabbnak számít. Tehát ugye ehhez képest vannak nagyon erősen csak viccpártok, és ez ahhoz képest inkább egy programpárt. Ezt ilyen összehasonlításban nem tudom, de az biztos, hogy igazából azért itt is egy személyiség számít. Tehát az Ivan Bartos, aki vezette, az egy ilyen népszerű arcá vált a cseh politikában, és az egy húzó erővé vált, egy ilyen rasztahajú harmonikázni tud. Az a lényeges, mert hogy ezekben a politikai reklámokban így harmonikázva járkál, és akkor így magyarázta, hogy megtisztítják Csehországot a korrupciótól.
Nem lehet összetéveszteni másik cseh politikussal.
Hát nem lehet, és amikor a miniszterelnök jelölti vitán állnak egymás mellett, és így a öltöny mögött ugye a rasztahaj így rúlik egy ilyen sajátos figura, és ez egy népszerűséget is hozott meg nagy figyelmet, de végsősorban azt lehet mondani, hogy egy borzasztó kudarc történet az övéké. Most az én kicsit szubjektív értékítéletemet beletéve ahhoz képest, hogy honnan indultak fél éve. Tehát, hogy ők eszméletlen népszerűek voltak valahogy a koronavírus válság alatt, amit végül is Babis talán maga is úgy, nem az, hogy bevallotta, hogy rosszul kezé, de bocsánatot kért, amiért késve hoztak intézkedéseket, mondjuk szerintem nem az ő stílusán az elő szavak ezek, ő nem utolsó lenne, aki bocsánatot kér magától. Mindenesetre olyan népszerű volt a kalózpárt, hogy ahhoz képest ez az óriási bezuhanás nem csak népszerűségben, hanem tényleg, ahogy itt Andor mondta, hogy azt mandátumra tudták váltani, az egy politikai kudarc. És igen, ezt az érvet hallottam én is, meg ezt mondják a cseh szakértők, hogy végsősorban nem magyarázták el a választóiknak, és ön itt kérdezte, hogy ez hát hogy nem volt ismert a csehek előtt, de maga a rendszer igen, az ismert, hogy be kell karikázni embereket a listán, de az nem volt nekik olyan egyértelmű szerintem se, hogy kik a kalózok, és az sem volt egyértelmű, hogy végsősorban ott azért külön politikát vihetnek, tehát ez egy lista, de külön frakciók. Tehát a 4 fős frakció az borzasztó picike. Tehát, hogy annyira kicsi, hogy végső soron ők kihagyhatók ma a koalícióból. Tehát az az 5 pártról, ugye itt már a műsorban már régóta újra és újra mondjuk, hogy 5 párt állhat össze egy koalícióra, de valójában a kalózok nélkül is össze tudnak állni, tehát 4 párti koalíció is lehetséges.
Akkor is megvan a mandátum.
Akkor nem 108, akkor 104-ük van. És ez azért nem lenne egy feltétlenül rossz opció most politikai szempontból, nyilván ez egy cserbenhagyása lenne a kalózoknak, de hát a politika az egy ilyen terep, de Andrej Babis azért nagyon felépítette a kalózoknak egy a kampány alatt egy negatív képet, ami persze sokankra nem hat, de azért lehet, hogy a népszerűség csökkenéshez ez is hozzájárult, egy olyan ellenpólusként építette fel a kalózokat, ami hozzánk képest mindent máshogy szeretne, migránspártiak, tehát ez a migránspártiság ez teljesen irá lett a kalózokra égetve, meg brüsszelpártiak, és hogy aki a kalózokat beviszi kormányba, az Csehországnak rosszat akar. Babis annyira sokat építette erre, hogy megmondom őszintén, ha én lennék Petfial a helyébe, és ilyen makiavelista módon gondolkodnék, akkor azért elgondolkodnék, hogy nem érdemes őket kihagyni, mert akkor olyan borzasztó tehertől szabadul meg, mert még hogy nincs is mondjuk igaz a Babisnak, de ezt az egész felépített ágyú rendszert, ami igazából a kalózokra irányult, az hirtelen egy
elmenne a kocsékba a Babis kampánynak.
Egy koalíción kívüli pártot célozna már.
Itt reálisnak tartja Mészáros Andor.
Sőt, hát még egy fontos szempont van, ez Prága. Tehát tulajdonképpen a kalózoknak ez sem kedvez, hogy pillanatokon belül ellenfelek lesznek az a ODS, vagy a Spolu koalíció és a kalózpárt, hiszen most már a Spolu nevű koalíció kiadta azt a jelszót, hogy Prága következik. A prágai eredmények borzasztóan meglepők. Hát már ugye arra is hivatkoztak, hogy már az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ennyire markáns jobboldali győzelem született Prágában, hogy európai nagyvárosok, vagy általában baloldali jellegűek, és Prága viszont markánsan a jobb oldalra szavazott most. Ráadásul tulajdonképpen a Spolu számára is elég hihetetlen eredményt értek el, 40% fölötti eredményt sikerült elérniük Prágába. Tehát a kalózpártot még ez is gyengítheti, hogy ez a jobboldali koalíció az ODS vezetésével, ennek a koalíciónak a következő célja az önkormányzati választásokon Prága megszerzése lesz.
De mitől annyira nem baloldali Prága? Mitől annyira más? Kolla István.
Bocsánat,
most csak gyorsan, hogy tulajdonképpen azért itt most ezen a választáson tényleg egy ilyen babis-antibabis törésvonal volt, és én azért úgy vélem, hogy a prágai választók aszerint szavaztak, hogy ennek a együtt Spolu nevű koalíciónak van a legnagyobb esélye arra, hogy Babist legyőzze, és tulajdonképpen ennek köszönhető azért elsősorban ez az eredmény.
Én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem nagyon érdekes az, hogy ilyen konzervatív, liberális együttmozgásoknak milyen lehetősége van a visegrádi térségben. Egyébként ez akár ugye a magyar előválasztási kampánnyal is érdekes ilyen párhuzamok, hogy igen, ez valahol nagyon meglepő, hogy egy ilyen richtig konzervatív pártot is magába foglaló koalíció ilyen népszerűvé válik egy olyan Prágában, mielőtte még a kalózokat támogatta, de ugye ott van valahol mondanám legitimálás erőnek, ez a Top 09 például, ami egy ilyen liberálisabb párt, vagy liberálisnak mondható, tehát igazából ez a jobb liberális, jobb oldal liberális koalíciózás, együtt mozgás a politikában, meg akár így a kulturális erőtérben, és ezek kicsit úgy legitimálják egymást, vagy a szavazókat egymáshoz mondanám szoktatják. Tehát, hogy lehet, hogy ez most inkább csak egy ilyen távolabbi behelyezése, ahogy például Pozsonyban is hasonló folyamatok láthatók, de akár Lengyelországban is, de Pozsonyban is abszolút egy mondjuk egy kereszténydemokrata jelölt, az jó eredményt ér el, hogyha a liberálisokkal együtt mozog, mondanám, és ott is léteznek ezek a koalíciók. Tehát talán ez is szerepet játszhatott.
Milyenek a programok, ha most azt veszük fixre, hogy Petr Fiala kezdi el a kormányalakítást? Összeegyeztethető a koalíció pártjainak programja?
Hát,
vagy ez most mindegy?
Egyrészt most ez mindegy volt, ugye most a választási győzelem, vagy az anó feletti győzelem volt a fontos, de ráadásul a koalíción belüli programok már azt is mondhatjuk, hogy össze vannak egyeztetve. Tulajdonképpen az eredmény megszületése utáni pillanatban, még a szombat este, késő este, vagy vasárnap hajnalra, amikor egyértelművé vált, hogy a Spolu megnyerte a választást, akkor már megszületett egy koalíciós szerződés féle, egy olyan megállapodás, amely kimondta, hogy együtt fognak kormányozni, és hogy a köztársasági elnök tulajdonképpen kész eredmény elé van állítva, itt van egy kész kormány.
Azt látjuk már a koalíciós szerződés féle alapján, hogy mifelé fogják kormányozni Csehországot, ha végül kapnak kormányalakítási megbízást?
Hát őszintén szólva nagy változásokra én nem számítok. Itt, már azért felmerült az, hogy most egy nehéz időszak következik mindenféle szempontból. Az európai energiaválság, egyáltalán az a chip hiány a csehországi járműgyártást is rendkívül rosszul ért.
A Skoda gyár.
Igen, és ráadásul ott van az európai Green Deal, ami a szénbányászat, a Skoda miatt elég érzékenyen érinti Csehországot, tehát azért a Spolu politikusai már figyelmeztetnek arra, hogy egy nehéz időszak következik. Másrészt pedig azért a korábbi problémák is könnyebben megoldhatóvá válnak, némelyik mostanában keletkezett probléma, itt konkrétan mondjuk a Challenger viszonyra gondolok, ott a Turúvi szénbányával kapcsolatban szólalt fel Csehország, és született egy olyan európai bírósági döntés, ami alapján be kellene záratni azt a Challenger határon működő lignit bányát, ami nagyon fontos Lengyelország számára, energia miatt is, a munkahelyek miatt is.
Látványos volt a konfliktus, a lengyel vezető nem is jött el egy konferenciára.
Igen, ugye sőt elhangzott az is, hogy nem akarnak egy helyiségben tartózkodni. Ez egy rendkívül mély konfliktus volt, és már az is felmerült, hogy ez tulajdonképpen egy olyan mély konfliktus, ami Visegrádra is káros lehet, vagy esetleg Visegrádon belül, a visegrádi együttműködésen belül is egy ilyen hasadást hozhat létre. És Petr Fiala sokkal megengedőbben állt ehhez az ODS elnöke, a győztes koalíció legnagyobb pártjának az elnöke sokkal megengedőbben állt ehhez a kérdéshez, és valószínűleg például ebben az esetben megegyezés születhet, vagy a cseh álláspont puhulhat ebben a kérdésben.
Miből él Csehország? Mi jellemzi a cseh kapitalizmust?
Én még annyit tennék hozzá az előzőhöz, hogyha lehetséges, hogy ugye Babis, az, hogy Babis utáni koalíció, mi lehet a kormányprogram még, ami ilyen koherensét tehető, hogy ez a korrupció ellenes küzdelem, vagy a korrupció témája, ami Csehországban egy érdekesen alakult szerintem, mert maga Babis egy korrupció ellenes programmal nyert választást, és azt kell mondani, hát ez nagyon nehéz megítélni, de azért tett is ezen a téren végső soron, ugyanis akkor ez a második kérdéshez kapcsolódik, hogy végső soron ő, mint Csehország negyedik leggazdagabb embere, ki tudott építeni egy egyensúlyi viszonyt a többi cseh oligarchával, gazdag üzletemberrel. Erre van egy olyan kifejezés például, hogy stabilitokrészi, tehát egy ilyen stabilitokráciát épített ki. A cseheknek ezzel problémája volt előtte, hogy a leggazdagabb cseh emberek árnyék hatalomként a politikát látták, hogy el tudják kezdeni felvásárolni, olyan botrányok robbantak ki, amelyekből látszott, hogy vannak az üzletemberek annyira okosak, hogy egyszerre megveszik a kormányt és az ellenzéket, nem egyszerre tesznek mindkét lóra. Ez volt ugye Szlovákiában is, és akkor ehhez képest Babis, mint tényleg egy ilyen outsider és saját forrással rendelkező ember tudta magát felépíteni. Itt azért el kell mondani azt a kérdéséhez kapcsolódva, hogy milyen a cseh kapitalizmus, hogy az valahol sokkal szerintem például vitálisabb, mint mondjuk a magyar, olyan szempontból, hogy a talán a 9. vagy a 10. leggazdagabb cseh is még gazdagabb, mint a leggazdagabb magyar. Tehát, hogy ott a vagyonok mértéke más, ez szerintem fontos. Annyira, hogy hát a leggazdagabb cseh, ugye a 87. leggazdagabb a világon, ha jól mondom, nyilván itt listától függ, meg évtől függ, de valahol ott van a 100-on belül, vagy ott volt ez a bizonyos Petr Kellner, aki egy ilyen óriási, hát valahol egy ilyen árnyékként tornyosult a cseh közélet fölött, mert lehetett tudni, hogy olyan illatlan vagyona van, amivel nagyon sok mindent megtehet, és a Babisnak ez egy fontos politikával. Én legalábbis mindig úgy láttam, bár én mindig kicsit a gazdasági témák felől közelítettem a cseh világnak a megfigyelését, hogy Babisnak ez egy folyamatos játszma volt, hogy Kellner elégedett is legyen, ez a bizonyos Kellner, de azért ne engedjen neki túl sokat. De voltak olyan területek, ahol kifejezetten együtt dolgozott vele, ahol hagyta, hogy ő például a útdíszedéseknél, hogy koncesszióhoz jusson, de más szempontból vitázott vele bizonyos árakról, vigye lejjebb ezt az árat, azt az árat, telekommunikációs árakat, és itt tehát voltak konfliktusos, meg kooperációs témák, és én azt gondolom, hogy a Babis legitimáció ez hozzátartozott, hogy ő végső soron ezt úgy kezelni tudta, mert előtte ezt nem tudták kezelni, ezt a sok meggazdagodott embert. És azért a meggazdagodáshoz itt még hozzá kell tenni azt, ami szerintem érdekes, és a cseheket kicsit kiemeli ebből a kelet-közép-európai, vagy mondjuk egy ilyen orosz típusú oligarcha világból, és megmondom őszintén, ezért maga az oligarcha szó is picit olyan, hogy bár én magam használom, nem annyira ideális erre, mert nem erre szokták használni, ugyanis ezek az üzletembereknek valós üzleti befektetéseik vannak. Tehát nem csak valamiféle politikai alkuk révén szereztek vagyont, és járadékot szívnak le az államtól, ugye, hogy a közgazdaságtan hívja járadékvadászok, hanem igazából sokuk még visszavezethető a kuponos privatizációra, maga Pet Kellner is visszavezethető volt, amikor ők végül is ilyen szempontból zöldmerőzős beruházásként kezdték a saját vagyonukat felépíteni, és mennek külföldre is. Tehát ugye sok külföldi befektetésük van, ez a bizonyos Petr Kellner Kínában nagyon erősen a hitelpiacon például építkezett, nagyon sok erőmű, lottó, kaszinótársaság Olaszországban, Ausztriában, Németországban tartozik a csehekhez. Tehát a cseh nagyvállalkozói kört így kell elképzelni, hogy nyugaton, most így pestesen szóval nyomul. Ugye nagyon felkapta fejét a nyugat-európai közülmény arra, hogy a Le Monde-ot megvette az egyik cseh mágnás. Egyébként azt is látni kell, hogy ezek a cseh úriemberek már rég felvásárolták a cseh médiát. Az egyikük száján ki is csúszott a szó, amikor megvett éppen egy tévét, vagy egy újságot, már nem emlékszem melyiket, hogy miért vette meg, és akkor kisúszott a száján, hogy hát ez a cseh politikán belül életbiztosítás neki. Tehát, hogy így tud jól üzletelni, hogy tudja, hogy a Babissal szemben neki is van már egy médiája. Azt gondolom, hogy a cseh középosztály ettől lett borzasztóan frusztrált, hogy a feje felett jól menő, gazdag üzletemberek, meg politikusok ilyen élethalálharcot vívnak, amiben már nekik nem jut már egy újság se. De azt látni kell, hogy volt egy ilyen furcsa fejlesztő hatás, hogy ők ott Csehországon belül kevés lett volna az ottani ingatlanpiac, vagy erőműpiac, hogy ott így gazdagodjanak, és végső soron egy külföldi tőke befektetéseket realizálnak. De azért valójában se a Babist, se ezt a többi befektetőt nem sorolnám olyan igazi, olyan fajta vállalkozónak, mint akik ilyen mondjuk a startupperek, akiknek valami saját innovációjuk van. Tehát itt valójában óriási profitok ból származó vagyonokat fektetnek be újra és újra, és jellemző például, hogy tényleg ez a lottó, kaszinó, szénerőmű, tehát hogy nem, azért nem sikerült, ugye az, én mindig azt láttam, hogy az élvonalba kerülniük. Érdekes volt, a német Greenpeace kiadott egy ilyen jelentést, hogy ami így a csehekre, tehát a cseh befektetőket így, hogy ezek a csehek itt mindent megvesznek, meg üzemeltetnek, ami káros nekünk, németeknek. Nyilván ez valahol az egy túlzás.
De bocsánat. Mi bocsánat? A cseh gazdag emberek viszonya az új kormányhoz, ha új kormány lesz? Mit gondolnak róla?
Ez jó kérdés, én nem is tudom, hogy ezt meg lehet-e most válaszolni.
Szintén szólva, itt azért...
Mert ha ilyen erejük van, akkor nagyon nem mindegy, hogy ez milyen viszony.
Ilyen erejük volt. Tehát azért a 10-es évek elején, és a politika se biztos, hogy fel volt készülve rá. Tehát ne nézést, Andor, hogy itt a szavadba vágtam, de én azért azt látom, hogy a korrupció témája egész Kelet-Közép-Európában, ez egy ilyen fejlődési folyamat, hogy a politika, az újonnan jövő generációk mennyire veszik komolyan. Én azt gondolom, de ez sokban csak tipp, hiszen még meg se alakult egy koalíció, hogy ezek a pártok már jobban összezárnak, a népszerűségük sokkal jobban a korrupció elutasítására épül, tehát ha valakiről kiderül, hogy korrupt, az sokkal nagyobbat bukna már, és talán jobban is úgy vigyáznak erre, mert a 2010-es évek elejére történt az, hogy szétzilálódtak, mert szép lassan mindenkit valahogy bevásároltak valamilyen oldalról, talán most jobb az összezártság. Tehát azért, meg nem kell tőlük úgymond félni, tehát nem volt az a fajta ilyen, ugye ezt szokták még mondani a közgazdaságtanban, hogy foglyul ejtett állam jelenség. Ez nem volt. Tehát nem volt az, hogy annyira tudatosan tönkre akarták volna tenni mondjuk a cseh demokráciát, vagy ilyesmi, mondjuk egy Szlovákiában volt ilyen. Tehát a cseh ezt a szintet szerintem soha nem érte. Egyszerűen csak nagyon, van egy nagyon erős vállalkozói kör.
Hát meg az is fontos szempont, hogy ugye azzal kezdtük, hogy bizonytalanság van a cseh politikában, azért ha nem is volt valamiféle politikai földrengés, de azért most meglepetés történt. Azért a választási eredmények közléséig tulajdonképpen mindenki, vagy nagyon sokan az utolsó közvéleménykutatásokból kiindulva szinte biztosak voltak abban, hogy most egy kicsit szorosabb eredménnyel, de egy anó kormányzat fog alakulni, és az anó vezetésével, Andrej Babis vezetésével folytatja a kormány a munkáját.
Status quo megmarad, minden megy a régiben.
Igen, és ehhez képest történt két meglepetés. Az egyik az, hogy a Spolu nevű koalíció minden eddigi előrejelzés ellenére több szavazatot kapott, mint az anó. A másik oldalon pedig az, hogy az anó egyetlen egy lehetséges, vagy természetes koalíciós partnere, vagy olyan partnere, akivel eddig együtt kormányzott, nem jutott be a képviselőházba, épp hogy. Tehát azok is 0,4%-on múltak azok az eredmények, mert azért az is nagyon fontos, hogy kik maradtak ki a képviselőházból, gyakorlatilag a baloldali pártok, a szociáldemokraták, a kommunista párt a második világháború óta először kimaradt a képviselőházból, ami szintén nagyon nagy meglepetés volt.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense és Kollai István, a budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.